az ilyenkor most már hagyományosan felolvasolandó Heidelbergi K.T. kérdéseket és feleleteket olvasom. A mai napra rendelt 33. úrnapi kérdés első 88. kérdés az, hány részből áll az igazi bűnbánat, vagyis az ember megtérése? Kettőből, az óember megöldökléséből és az új ember megelevenítéséből. 89-es kérdés, mi az óember megöldöklése? Az, hogy szívünk szerint bánkódjunk bűneinken, és azokat mindinkább gyűlöljük és kerüljük. 90-es kérdés, mi az új ember megelevenítése? Istenben való szívbéli öröm Krisztus által, és az Isten szerint, Isten akarata szerint való minden jó cselekedetekben gyönyörködő szeretet. 91. kérdés, melyek azok a jó cselekedetek? Válasz, csak azok, amelyek igaz hitből vannak, Isten törvénynek megfelelőek, és az ő dicsőségére történnek. Nem pedig azok, amelyeket mi gondolunk jónak, vagy amelyek emberi rendelésen alapulnak. Végül, melyik Istennek törvénye? Hát az első parancsolat, én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földéről a szolgálat házából, ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. A második parancsolat, ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat. A harmadik parancsolat, az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felneved, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Negyedik, megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, 6 napon át munkálkodjál és végezz minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon, sem magad, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgáló lányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, mert 6 napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugó vég. Azért megáldotta az Úr a szombat napját és megszentelte azt. 5. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ad néked. 6. Ne ölj. 7. Ne paráználkodj. 8. Ne lopj. 9. Ne tégy a te feleparádod ellen hamis tanúbizonyságot. És a 10. Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé. Hallgassuk meg Isten igét, ahogyan szól hozzánk, János evangéliumának a második részéből, a 13. verstől a 25. versig. Közel volt a zsidók húsvétja, Jézus is felment Jeruzsálembe. A templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, és asztalaikat felborította. És a galambárusoknak ezt mondta, vigyétek ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárkodás házává. Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy megvan írva, a te házad iránt érzett féltő szeretet emész engem. A zsidók pedig megszólaltak és megkérdezték tőle, milyen jelt mutatsz nekünk, amelyek alapján ezeket teszed? Jézus így felelt nekik, romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók. 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted? Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Amikor Jeruzsálemben volt a húsvét ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat. És nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk rá imádságban. Édesatyánk, Istenünk, olyan lelkülettel vagyunk itt most előtted, hogy van bennünk tényleg megindultság is, van bennünk félelem is. Köszönjük az éneket, amivel bátorítottál minket, hogy ne félj, mert megváltottál minket. Köszönjük, hogy biztatsz minket, hogy hívogatsz. Annak ellenére, hogy te jobban ismersz minket magunknál, ismered a bűneinket is, amikről mi nekünk nincsenek teljes fogalmaink. Köszönjük, hogy mégis elfogadsz, befogadsz, köszönjük, hogy meghívsz, és köszönjük azt, hogy bár te jobban tudod, mi lakik az ember szívben, mégis kész vagy a megbocsátásra. Így szeretnénk, Urunk, most a törvény szavait is hallva megvallani előtted, hogy nem tudjuk betartani a törvényt, alatta maradunk a mércédnek, napról napra szaporítjuk a bűneinket, kérjük a te bocsánatodat most ezekre. Kérjük, hogy te bocsáss meg nekünk mindazokért, amit ellened szeretteink ellen vétettünk, és te hatalmazzál föl minket, és képesíts arra, hogy mi is meg tudjunk bocsátani mindazoknak, akik mi ellenünk vétkeztek. Urunk, olyan sokféle lelkiállapottal jövünk. Sokan vannak, akik gyászolnak. Vannak, akik esetleg csalódottak, vannak, akiket megtévesztettek, vagy félrevezettek, vagy megcsaltak. Kérünk, Urunk, hogy lelkünk állapota szerint látogass meg minket szent lelkeddel, nyisd meg előttünk az igét, építs, vigasztalj, vezess mindenkit úgy, ahogyan szüksége van rá. Kérünk, Urunk, hogy tetted a szívünket készé, nyitottá, hogy be tudjuk fogadni azt, amit most az ige hirdetésben elkészítettél. Kérünk, Urunk, hogy áld meg szent lelkeddel az ige hallgatóit, és áld meg Bencét is, aki most az igét hirdeti közöttünk. Áld meg a gyermekek között munkálkodókat. Áld meg azt a holland csoportot, akik itt töltötték az éjszakát egy missziói út után, és most hazafelé tartanak Hollandiába. Kérünk, hogy vigyázz rájuk. És áld meg azokat a misszionáriusokat, akikért imádkozunk, a rendszeresen Szabó Attiláékat, akik a Közel-Keleten végeznek szolgálatot a te nevedben, nevedért. Kérünk, Urunk, hogy legyen áldás ez a mai alkalom az életünkön. Hadd legyen ez az Isten tisztelet valódi találkozás veled, gyógyulás, épülés alkalma. Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy hallgass meg. Amen.
Kedves testvéreim, az az ige, amelynek segítségével és a Szentlélek segítségül hívásával ma közöttetek szeretnék szolgálni, írva található a már felolvasott ige szakaszban, a János evangéliumának második fejezetében, a 17. vers eképpen. Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy megvan írva, a te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem. Amen. Kedves testvéreim, mindannyiunkkal... Bocsánat. Szóval. Úgy hiszem, mindannyiunkkal elő szokott fordulni az úgynevezett értetlen szituáció. Azok a pillanatok, amikor úgy érezzük, hogy bármilyen információ is érkezik felénk, nem fér bele az agyunkba. Mert vagy annyi másféle gondolat van bennünk, akár dátumok, akár érzelmek, készülések, izgalmak. Vagy éppen ellenkezőleg, amikor annyira fáradtak vagyunk, esetleg frusztráltak, hogy egyszerűen nem fér bele semmi már a fejünkbe, vagy esetleg meghaladja az intellektusunkat az elénk tett szöveg, vagy esetleg más információk, és ott állunk értetlenül. Én az IKEA-s összeszerelési útmutatóknál szoktam így érezni magamat, amikor fél órán keresztül próbálom összeszerelni a Jörgensen ágyat, és fél órán keresztül olvasom az útmutatót, és így olvasom, és fél óra múlva ott állok, hogy mi van? Mit is olvastam pontosan? Mit olvasok már fél órája? Hogy akár ez svédül is lehetne, nem értem. Ez az értetlen szituáció valósul meg ebben a történetben, a felolvasott lekcióban. Ott állnak Jézus tanítványai, ott állnak a farizeusok, sőt rengetegen igazából a háttérben, és egy gondolat motoszkál a fejükben, hogy mi van? Mi csinált Jézus? Mi a csodát művel? Megőrült? Nem értjük. Mert ugye mit művel Jézus ebben a történetben? Kötélből fon egy korbácsot, és azzal zavarja ki a boltosokat és az eladókat a templomból, mert ott árulták a portékáikat. Megjegyzendő, hogy nem csak az történt, hogy a helyi piac költözött be a templomba, és hogy nem csak azért voltak ott. Bár mondjuk valljuk be, kényelmes lenne, hogyha így kilépve a templomból, vagy akár itt így kifelé menet a ebédre való zöldséget is meg tudnánk venni. Nem, ezek az árusok az áldozati állatokat árulták, amelyek a zsidó hagyományok szerint a bűnbocsánathoz való áldozatokhoz kellettek. Ezeket ugye hagyományosan a templomban mutatták be, ezeket az áldozatokat, így mi is lett volna jobb hely ezeknek az árusítására. Kiváló logika. És ezután jön Jézus, és a szószoros értelemben egy korbáccsal szétcsap az árusok között, kizavarja őket a templomból, az állatokat is, akik valószínűleg szétszélettek ott, felborogatja az asztalokat, és azt mondja, ne tegyétek az én atyám házát kalmárkodás házává. Testvérek, ez a derült égből villámcsapás tipikus példája. Senki sem érti a szituációt. És itt érkezünk meg a textusunkhoz. A tanítványoknak eszükbe jut egy zsoltár. Dávid zsoltára. A te házad iránti féltő szeretet emészt engem. Vajon pontosan megértették, vagy pontosan ekkor és ott emlékeztek erre ezek az írástudatlan ókori halászok? Amikor készültem erre a prédikációra, elővettem a Calvin kommentárt is, hogy abból is egy kis ihletet szerezhessek, az pedig úgy magyarázta inkább ezt a szituációt, hogy ahogy a későbbiekben tudjuk, a tanítványok hatalmat kaptak a Szentlélek által arra, hogy értsék az írásokat, hogy megértsék azoknak a lényegét. És itt is ez történik meg. A tanítványok később megértették ezeket az írásokat. És ahogy későbbiekben olvassuk, ilyennek még előfordultak. Megértették őket, megértették Isten akaratát, megértették ezt a több száz éves szöveget később. Addig számukra is rejtély volt. Addig ők sem értették, hogy mi ez a szituáció. És hányszor nem értették még azt, hogy Jézus mit akar azzal, amit elmond? Mit akar a példázataival, vagy csak a tanításaival? Nem értették ott és akkor. Jézus itt egy szimbolikus cselekedetet tesz. kiűzi a templomból azt, ami a vásárlás útján való üdvözülés szolgálja. Mindazt eltünteti, ami a rosszféle megváltást szolgálja. Mert az üdvösséget, mint tudjuk, nem lehet pénzen megvenni, és az egyház sohasem adhatja valami anyagiért cserébe. Az üdvösség, mint ahogy tudjuk is, hit által van, Jézus áldozata által, az ő tökéletes, igaz áldozata által. Mi ezt most már értjük, most már látjuk, így 2000 évre visszatekintve. Most. Már. De hány olyan dolog van az életünkben, testvérek, amit még nem látunk? Hány olyan dolog van, amit még nem értünk, hogy Isten miért tesz, miért tett az életünkben? Miért szerzünk sérüléseket? Miért ér minket bánat? Miért érnek megpróbáltatások? Miért éppen ezt az igét kapta Filó Bence ezen a vasárnapon? Sok mindent nem értünk, amit Isten tesz. Viszont mindent meg fogunk érteni. Isten nem csak úgy találomra, csak úgy random tesz valamit. Minden cselekedetének, minden egyes történésnek értelme és célja van. És amíg megértjük az ő akaratát, amíg elérünk oda, hogy megértjük, mi történt, addig is velünk van. Velünk van addig, amíg megértjük. És amíg megértjük azt, hogy az egész a javunkra fog válni. Az egyik legrosszabb érzés az életben, az ember életében a bizonytalanság érzése. Ez még talán az értetlenségnél is rosszabb. Amikor fogalmunk sincsen, hogy hogyan fog kinézni a holnap. Amikor fogalmunk sincsen, hogy egy adott szituáció, egy adott probléma, az hogyan fog kinézni a végén, mi lesz a végkifejlete. Amikor nem értjük Isten akaratát. Hogy miért teszi Isten ezt meg azt? És miért nem mondja meg, hogy mit akar ezzel? Miért nem ott rögtön helyben? Elárulok valamit a testvéreknek, ez is a tanítás része. Hányszor szoktuk azt mondani, hogy a nagy bajban vagyunk, problémánk van, hogy jaj, Istenem, segíts, légy velem, Uram, nem értem. Ez a lényeg, testvérek. Isten ezzel is közelebb akar hozni minket, mert ő mindig ott van mellettünk, ott van velünk. Nem csak akkor, amikor minden vidám, amikor mindent áldottnak érzünk, amikor teljesen magabiztosak vagyunk, hanem amikor pont, amikor értetlenek vagyunk, amikor elveszettnek érezzük magunkat, amikor bizonytalanságban vagyunk. Ott van és fogja a kezünket. Amikor készülöttem erre a prédikációra, akkor ezen a ponton eszembe jutott Dávidnak egy másik zsoltára. 16. zsoltárnak a 8. része. Az Úrra tekintek szüntelen. Nem tántorodom meg, mert ő jobbomon van. Dávid is sokszor volt hatalmas bizonytalanságban. Ellenségek üldözték, birodalmak támadtak rá, és a többi. De ő mindig fel tudott nézni Istenre. És hasonlóképpen a tanítványok is, amikor megkapták a Szent Lelket. Neki indultak a világnak hirdetni Jézus feltámadását. Neki indultak annak a világnak, amelyik tűzzel, vassal ellenállt Jézus evangéliumának, halállal fenyegetve az apostolokat. És ők mégis minden bizonytalanságban, minden veszélyben, minden problémában Jézusra tekintettek, mert tudták, hogy ő velük van a Szent Lelkén keresztül. Erre is tanít minket az ige, a testvérek. Hogy amíg megértjük, amíg benne vagyunk abban a folyamatban, hogy megértjük Istennek az akaratát, amíg elérünk a végkifejletig, addig is ebben a bizonytalanságban velünk is ott van az Isten, az ő szent lelkén keresztül. Ebben a reszketésben és félelemben is az az egyetlen dolgunk, hogy az Úrra tekintünk. Tőle kérünk segítséget. Amíg végigvezet bennünket az úton. Mert meg fogja mutatni az ő akaratát. Ez is a bizonytalanságnak egy pontja, hogy van, amikor kételkedünk benne, hogy egyáltalán van végkifejlet. Hogy egyáltalán el fogunk érkezni odáig, hogy megértjük az események láncolatát, megértjük az Isten akaratát. Ezt nehéz kivárni, testvérek. Mert bár tekinthetünk mi az Úrra a megpróbáltatásokban, viszont el is tudunk gyengülni. El tudunk gyengülni azért, mert egyszerű emberek vagyunk. Gyengék és tökéletlenek. És éppen ezért ígéri meg nekünk az Úr, hogy én veled leszek, és meg fogom mutatni az én akaratomat. Meg fogom veled ismertetni. Hadd idézek Ézsaiás könyvéből most. Én az Úr vagyok a te Istened, ki tanítlak hasznosra, és vezetlek oly úton, amin járnod kell. Meg fogja mutatni, el fogunk érni azon az úton a végkifejletig, ami jó, ami számunkra helyes és hasznos. A farizeusoknak is el kellett jutniuk erre a pontra. A farizeusok ugye farizeusoknak azt mondja Jézus ebben a szakaszban, a jánosi szakaszban, hogy lerombolja a templomot, és felépíti 3 nap alatt. Ez is egy hasonló szituáció, hogy micsoda? Mit mond Jézus pontosan? Hogy valaki ilyet mondjon, hogy lerombolja a templomot, és felépíti 3 nap alatt. Akkor még nem értették az emberek. De most már igen, hogy a lelki egyházat építette újjá Jézus. Az Isten és az ember közötti kapcsolatot építette újjá. És nem megérte kivárni, testvérek. Képzeljük el a tanítványokat, ahogy 3 napig reszkedtek azután, hogy Jézus meghalt. Reszkedtek, féltek, elbújdostak. És ez a 3 nap egy örökké valóságnak látszódhatott. De azután Jézus feltámadt, és ők megérthettek mindent. És ugyanez van a mi életünkben is, testvérek. Ugyanez történik. Várjuk a választ az élet nagy kérdéseire. Az élet nagy kérdéseire. A választ, a megoldást a problémákra. És imádkozunk, és az Úrra tekintünk, és bízunk benne. De közben ott motoszkál ez a gondolat, hogy mikor lesz már vége, és egyáltalán mi lesz a vége, mi lesz a végkifejlet. És ezért kell bíznunk, testvérek. Ezért kell szüntelenül az Úrra tekintenünk. És legfőképpen az ő szavát hallgatni. Az ő szavára kell hallgatnunk folyton, mert talán még a végén lemaradnánk a megoldásról. Ő folyamatosan mondja nekünk, folyamatosan tudatja velünk az ő akaratát, de meg is kell hallanunk. Megmutatja a megoldást az élet nagy problémáira, de meg kell hallanunk, meg kell látnunk. És az biztosan ott van, és meg van ígérve. Viszont mi van akkor, hogyha nem tetszik a megoldás? Mi van akkor, ha az az út, amit Isten mutatott, az nincs igazán az ínyünkre? Az elsőre nehéznek tűnik, göröngyösnek, fájdalmasnak. testvérek, ahogy az előbb olvastam Ézsaiástól, az Isten csak olyat tanít nekünk, ami hasznunkra válik, és csak is a jó úton vezet. És ez a tanítás, és ez az út, ez lehet fájdalmas, lehet nehéz, lehet göröngyös, és nem érthetjük meg mindig pontosan. Mert ahogy felmerülhet a kérdés, amit már feltettünk, hogy mi van akkor, hogyha esetleg megbetegszem? Mi van akkor, hogyha elveszítem valamimet, valakimet? Vagy más rossz dolog történik? Igen, testvérek, történnek rossz dolgok. És ekkor kell leginkább Istenre figyelnünk. Mert ezek a rossz dolgok mind annak az útnak a részei, amin a jóhoz való úton járnunk kell. A jó dolgok a célok. És mik ezek a jó dolgok? Felmerülhet a kérdés. Lövöldözök itt a jó kifejezéssel, de mik azok? A jó dolog, a helyes dolog, ami a javunkra válik, az Istennek a közelsége, az Istennek a szeretete, az Istennek az igazsága. Az az igazsága, hogy Jézus meghalt és feltámadt a mi bűneinkért, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök életet nyerjen. Az Istennek a közelsége, az Isten szeretete, hogy ő a következő problémában is, és azon túl is, életünknek az egész útján ott van, ami jobbunkon. Csak rá kell tekinteni, és ő az, aki erőt ad nekünk. Ezek azok a jó dolgok, amiket Isten meg akar nekünk mutatni. Amire Isten vezetni akar, hogy a rossz dolgokon keresztül is lássuk meg az ő akaratát. A rossz dolgokban is forduljunk hozzá, érezzük az ő közelségét. És akkor fogjuk megérteni, és akkor fogjuk meghallani, és akkor fogjuk meglátni, hogy Isten még a rosszban is, a nehézségekben is a javunkat akarja. Hogy mindaz annak az útnak a része, amin járnunk kell. Hogy még közelebb kerüljünk Istenhez, egyre közelebb az életünkben. Számtalan ilyen példát felhozhatnék a Bibliából, ahol Isten ezt megtette. Ahol Isten adott egy nehézséget, adott egy próbát, hogy megpróbálja azt az embert. Itt van például Péternek a története is. Amikor Jézust elfogták, akkor is egy próba elé került, és ő háromszor megtagadta Jézust. És amikor Jézus feltámadt, újabb próba elé állította. És Péter háromszor mondta neki azt, hogy szereti. A megbocsátás útja, Istenhez való újra közeledés útja. Próbák és nehézségek. Ezek mind részei annak az útnak, amit járnunk kell. És ezen mind Isten végig vezet bennünket. Amikor nehézségeket élünk át. De higgyetek abban, testvérek, hogy annak jó lesz a vége. Mert Isten a jót akarja nekünk. Ez az ő akarata. Kedves testvéreim, nem tudom pontosan, hogy milyen problémákat, milyen nehézségeket, milyen bánatot cipeltek most a szíveteken, hogy mit hordoztok magatokkal. De egyet tudok, hogy Isten segíteni akar, és Isten segíteni tud. Viszont lássátok meg, hogy Isten mit akar ezzel az életetekben, hogy mire tanít vele, hogy mire akar rávezetni, hogy talán közelebb akar hívni magához, ha bánatod van, vagy talán más irányba akar terelni téged az életedben. Talán valami fontos dolgot kell megtanulnod, ami később válik a hasznodra. Beszélj Istennel, Szólj hozzá, és ő válaszolni fog. Hallgass meg ezt a választ. Figyelj rá, és fülelj. Lásd meg az ő akaratát. És akkor a boldogságra fog vezetni téged. És akkor meg fogod érteni, hogy mi a célja az életedben, és az életeddel az Úrnak. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, hálatelt szívvel állunk most itt előtted. Hálatelt szívvel imádkozunk hozzád. Azért, mert te minden egyes nap, minden egyes pillanatban közölni akarod a te akaratodat velünk. Vezetni akarsz bennünket az életünk útján, amely legyen bár rögös, legyen bár nehézségekkel teli. Te pont, hogy ezeken a rögökön és nehézségeken keresztül is tanítasz bennünket. Rávezetsz minket a jóra, akár próbára teszel bennünket. Uram, segíts nekünk megérteni mindezt. Segíts nekünk meglátni a te akaratodat. Próbáról próbára, nehézségről nehézségre, göröngyről göröngyre. És köszönjük neked azt a kegyelmet, amikor egy-egy ilyen pillanatban megvilágosodva állhatunk. Ha megláthatjuk a te nagy tervedben mi a szerepünk nekünk, hogy mit akarsz az életünkkel. Uram, kérünk téged, hogy soha ne hagyj bennünket megtántorodni, hogy hadd tekinthessünk minden egyes pillanatban rád. Köszönjük neked az eddigi kegyelmet. Köszönjük neked azt, hogy te egész életünkben velünk vagy. És Uram, szintén hálatelt szívvel állunk előtted, azokért a testvérekért, akik már megtértek hozzád. Köszönjük neked az ő életüket, az ő társaságukat. Köszönjük neked azt, hogy akár rajtuk keresztül is megláthattuk a te akaratodat. És Urunk, kérjük, könyörgünk a te vigasztalásodért az ő családjaikért, az ő családjaiknak. Légy velük, vigasztald őket. És láttasd meg velük, hogy a te akaratod munkál mindenben, bármi rossz is történik. Légy velünk, Urunk, és áldj meg minket a jövő héten is. És áldj meg minket a mai ünnepen. Jézus Krisztus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen.